erről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten a halál eszközéből az élet eszközévé változtatta a keresztet, fogalmazott Leó pápa vasárnap délben. Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az Úr angyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. A mise evangéliumáról elmélkedve arra biztatott, hogy bennünk is legyen önzetlen, jézusi szeretet, és ajándékozzuk oda magunkat egymásnak. A Szent Atya az Úrangyal elimádkozása után úgy fogalmazott: kedves testvéreim, úgy tűnik, tudjátok, ma töltöm be a 70. életévemet, hálát adok az Úrnak és szüleimnek, és köszönetet mondok mindazoknak, akik imáikban megemlékeztek rólam. Nagyon köszönöm mindenkinek. Óriási szükség van az egyházakra és a hitre ahhoz, hogy ezek segítségével meg tudjunk maradni nemzetben, közösségben, hangoztatta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Erdős Mecskén. Soltész Miklós a Mecsek délkeleti lábánál fekvő kis település nemrégiben kormányzati támogatással megújult Szent Demeter nagyvértanúnak szentelt szerb ortodox templomának átadó ünnepségén vett részt. Az esemény végén újságírók előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a világban komoly küzdelem, harc zajlik az értéktelen ideológiák és a több ezer éves kultúrák, hit, kereszténység között. Erdős Mecskén magyarok, németek, szerbek együtt tudnak örülni egy templom megújításának, mondta az államtitkár, aki szerint ez azt mutatja, hogy ha kívülről minket nem bántanak, és ha a térségben élőket a nagy politika nem akarja egymásnak ugrasztani, mi itt nagyszerűen meg vagyunk együtt. A Kész csoport leányvállalata, a Mahard hajózási és vízépítő Kft. Nyerte el a Fonyódi kikötő modernizációjának kivitelezését. A majdnem 600 millió forintos beruházás keretében teljesen megújul a partfal, korszerűsítik a mólósétányt és a világítást, emellett új közösségi tereket, pihenőhelyeket, zöld felületeket, fasorokat és játszófelületeket is kialakítanak, közölte a cég a távirat irodával. A tájékoztatás szerint a 6000 négyzetméteren végzett fejlesztés keretében egy új 35 méter hosszú kikötői partfal épül acél szádlemezekkel. Magasabbra emelik a mólósétányt, amit új burkolattal, világítással és pihenőhelyekkel látnak el. A központi térre új burkolat és pavilonok kerülnek, melyek turisztikai és közösségi funkciókat látnak majd el. Emellett a mólófej kilátója és terasza is teljesen megújul, a kikötő környezetét pedig új ültetésű fasorral, korszerű közösségi terekkel, játszófelületekkel, ivókutakkal és kerékpáros ponttal teszik mindenki számára vonzóbbá. Írták, a Fonyódi kikötőben a több ütemben zajló munkák már elkezdődtek, a kivitelezés 2026. május végéig tart. Szükséges lépés volt az ifjúsági pilóta program elindítása, mert az nem lehet, hogy egy ország csak külföldi országok képzési programjára támaszkodva képezzen pilótákat, mondta a távirat irodának a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Székesfehérvár mellett megrendezett 30. Börgöndi légiparádé megnyitóját követően. Varga Tamás hangsúlyozta: Börgönd mindig is az egyik bástyája volt a hazai pilótaképzésnek, ugyanakkor eddig hiányzott az országos szervezettség, ezt a hiányt orvosolja az újonnan indult pilótaprogram, amely az ország több pontján elérhető. Jelezte, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részvételével, szolnoki bázissal folyik a magyar repülőpilótaképzés. Az ukrán-magyar határszakaszon 7405-en léptek be Magyarországra szombaton, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratérodát. A beléptetettek közül a rendőrség 34 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Hétfőn a pára és köd feloszlása után a nap nagy részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek. Az északkeleti tájakon délelőtt egy-egy zápor nem kizárt, másutt nem valószínű csapadék. A délnyugatira forduló szelet legfeljebb élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban elsőként Budapest legnagyobb keresztjét ismerhetik meg, majd ellátogatunk az alsótelekesi haranglábhoz is. Van egy kereszt Budapest szívében, amely bár láthatatlan, mégis erős szerepe van. Erről tart Jobb keresztje címmel vetített képes előadást az Arszakra Fesztivál egyik szervezője Tolockai Ilona a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom altemplomában szeptember 16-án az Arszakra Fesztivál keretében. Értelemszerűen, akik egy későbbi időpontban hallgatnak, vagy hallgatnak vissza bennünket, az esemény már múlt időbe tehető. Amikor elolvastam, hogy ez az előadásának a címe, akkor kezdtem gondolkodni, hogy hol lehet, talán a Gellért hegyen, de aztán kiderült, hogy itt valami egészen más dologról van szó.
Igen, ez egy virtuális kereszt, ami teljesen véletlen bukkant fel. Hát véletlen, én úgy gondolom, hogy ez abszolút nem véletlen, ráadásul 2020-ban tűnt fel, amikor a tervezett eukarisztikus kongresszus lett volna, és ennek én azért nagyon örültem, mert az Arszakra Fesztivállal mi már 2007 óta szerveztünk olyan programokat a Bazilikában, amelyek ökumenikus zenei programok voltak, a négy történelmi egyház közös zenei áhítata, és ennek abban az évben nem volt nagy esélye, mert az eukarisztikus kongresszus a Bazilikát nyilván arra a bizonyos időszakra mindenképpen lefoglalta. És ez természetes volt, de akkor mi hova menjünk az ökumenikus programjainkkal, és ezen gondolkodva néztem a Budapest térképet, ahol kerestem olyan templomokat, amelyek közel vannak egymáshoz, de más felekezetű templomok, hogy az összekapcsolható legyen mondjuk egy nap alatt 3-4 olyan program, amivel az egész közönség mozoghat körbe akár, mert ilyen volt, mert ezt nem én találtam ki. Vidéken több helyen is van, ahol a főtéren közel vannak egymáshoz ezek a templomok. Győrben például az 5 templom fesztivál, az is erről szól, és nagyon jól működnek ezek az ökumenikus programok, és nekem volt egy ilyen régi vágya, majd azt is elmondom, hogy miért, hogy ebbe belekapcsoljak ebbe az arszakrába. Egyrészt, mert a művészetet nem lehet annyira felekezetekre osztani meg, mondjuk azon kívül, hogy egyházművészet, azért összemosodnak a dolgok nagy mértékben, és visszatérnék arra, hogy én nézegettem a templomok helyszínét, és olyan szinten feltűnt a legközelebbi elsősorban, amiről tudom, hogy Pest első temploma volt, ez a belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom, amely olyan helyen van, hogy onnan indulhatnánk mondjuk, mert ugye ez ott a Dunaparton van egy nagyon jó kis belvárosi pont, és két felé a két jelentős, ez is fontos, hogy két jelentős protestáns templom, a deáktéri evangélikus és a kálvintéri református templom, egy olyan egyenessel összeköthető, amely viszont ettől a templomtól ugyancsak egy egyenessel, egy merőlegessel, már egy keresztet képzeltem ezzel a látvánnyal, mert nem ceruzával, csak úgy dolgoztam ezzel. Na most el kell mondanom, hogy nekem azért volt ez nagyon furcsa, mert én nekem súlyos szembetegségem lett egy pár évvel azelőtt, és nem nagyon láttam a térképet. Tehát inkább nagy vonalakban úgy elképzeltem, hogy itt az Erzsébet híd, az úgy látszik a Dunán. És akkor ez a három pont már olyan szépen kialakult, hogy szinte adódott, hogy ott kell legyen egy kereszt.
Csak meg kell hosszabbítani az alsó szárát?
Úgy tűnt nekem, hogy ez most a Kossuth Lajos utca lesz, de aztán kiderült, hogy egy kicsit más szögben. De a rózsák terére vezetett ez a függőleges, a kereszt függőlegese, ahol a kis méretű, de nagyon fontos görögkatolikus templom van, az Isten Szülő oltalma templom, és valahogy annyira adódott ez, hogy ez a négy templom lenne az, amire szükségünk van, mondjuk nincs közel egymáshoz, ezért aztán külön-külön egy-egy napon szervezünk oda 5. éve egy-egy olyan koncertet, amelyben egyrészt van egy olyan, hogy olyan művészeket hívunk meg, akik ikonikus alakjai annak a felekezetnek, vagy legalábbis, ha mondjuk egy kórusban valamilyen jellege van ennek, ami mondjuk akár egy gyerekkórusban, egy iskolai kórus, egy egyházi iskolai kórus, de akár olyan is előfordult, hogy azok a fiatalok, akik összeálltak egy nem igazán, nemhogy nem egyházi iskolában, hanem kifejezetten inkább ilyen liberálisabb gondolkodású iskolában. A kórusuk tovább élt, és kicsit később is összejöttek, kiegészültek újabb tagokkal, és egy olyan kórus alakult ki, akik valamiért egyházi énekeket énekelnek, holott ők maguk vallják, hogy nem is nagyon vallásosak. És amikor én ettől egy kicsit megrettentem, hogy gondolom én azt, hogy most őket hívom egy katolikus templom elsőként, mert ott volt egy olyan helyzet, hogy minden templomban megvoltak már a művészek, csak a katolikus templomban egy korábbi ígéretet megmásítottak, így kiderült, hogy a következő felkért külföldre megy a karnagy, és akkor nem jönnek. Tehát olyan gond volt, hogy mindenképpen kellett volna legyen egy katolikus kórus, valami.
Egy beugró.
Egy beugró, vagy mondjuk hátha, mert én már ezt tapasztaltam így most a 19. évében a fesztiválnak, hogy nagyon sok csoda történt. Ilyen kis csodák. Ebben a helyzetben például úgy jártam, hogy amikor megkértem a karnagyukat, nem is karnagy, mert nem is vezényel, inkább csak a fejével int, és egy olyan kis kamara kórussal, akik félkörívben állnak mondjuk, és nézik egymást, látják, hogy mi következik, és így énekelnek együtt igazán. És az a kislány azt mondta nekem, hogy van itt egy ember, akinek mindig megírja azt, hogy miről szól az, amiről énekelnek. És ki az a valaki? Kérdeztem. Hát ő egy jezsuita. És ki ő? Hát ő az egyik énekes. Hát ennél jobb nem lehet itt egy katolikus kórus, nem? Hát végül is az ő szellemiség áthatja az egészet, és ez így ki is derült a koncerteken, mert két koncert is volt. Egyrészt a helyszínen, tehát a katolikus templomban, ahova terveztük, következő évben pedig épp a görög katolikus templomban, és nagyon örültünk, hogy ott is szívesen fogadták, mert itt a kezdetétől voltak kisebb problémák. Én egy kicsit rosszul kezdtem el, mert rögtön azzal kezdtem, hogy a négy templomban nem a megfelelő felekezetnek megfelelően betvittem, hanem egy kis cserével tovább, tehát egymás templomába mentek a művészek, és hát ennek nem volt az elején olyan teljes, megnyugtató, befogadó a többi templom. Tehát mindenki egy kicsit csodálkozott, hogy miért. És ezt most úgy éreztem, hogy túl sok volt, már késő volt, de már akkor végigcsináltuk, és jó volt így is, hogy volt. Legközelebb aztán mindig először az lépett fel, aki oda tartozott. Így jobban megértették a helyzetét ennek az ökumenének. És hát tulajdonképpen elszaladtam vele, mert az elején azt el kellett volna mondanom, hogy mivel én nekem van ez a szembetegségem, hogy nem látok dolgokat. Az életlátás központjában van egy folt, tehát mondjuk egy
engem lát?
Perifériás, abszolút, abszolút. Perifériás látásom jó, és mostanában már tulajdonképpen kicsit, mintha visszatért volna a központi látásom is, az éles látás megközelítően úgy kezdett volna javulni, mert az emberi agy az arról híres, hogy a elpusztult sejteket pótolját még ebben a korban is mondjuk, de főleg korábban, amikor még nekem ez most 15 éves ez a problémám, és tulajdonképpen nagyon boldog vagyok, hogy megállt a folyamat, mert ez egy olyan betegség, talán hallott róla, makula degeneráció, ami az öregkori vakság okozója. és nem fordítható vissza. Tehát nem gyógyítható, nem operálható, szóval nem egyszerű. De úgy éreztem, hogy ezt én negyedik évben, amikor már régen csináltam ezt, és nagyon lelkesen ezt a fesztivált, és nagyon sok mindent, a kiállításoktól kezdve, irodalmi programokig, akkor jöttem rá, hogy ezt így nem fogom tudni, amikor így összeomlott velem a világ, mert ugye van egy szép szakmám, azt rögtön el kellett engedni, de nem az, hogy most nem vezetek.
Belső építész, ugye?
Belső építész vagyok, igen. De hát az nagyon sok minden, tehát még az is, hogy mondjuk most már nem látom a szemben jövő kedves ismerősök mosolyát, tehát az arcukat nem tudom felismerni. Ezek nagyon fájtak, de megszoktam, tehát 15 éve élek így, és úgy érzem, hogy nem nagy tragédia. Nem lett rosszabb, ez a lényeg, hogy tulajdonképpen 4 év rendes munka után megkaptam azokat a feladatokat, ugyanúgy azokat a kiemelt programokat, amikkel én nagyon boldog voltam, főleg a zenében, mert ugye most már ott kellett maradnom, kiállításokra nem vállalkoztam. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy most is az történt, hogy én egy ajándékot kaptam ezzel a kereszttel, hogy ezt én megláttam, nem biztos, hogy más nem láthatta volna meg, csak úgy éreztem, hogy ez nekem, most nekem tűnt fel.
Lehet, hogy rossz a hasonlat, mint egy ilyen szakrális naszka vonal felülről látszik csak.
Igen, igen, és még olyan terveim is voltak, hogy esetleg valamilyen szinten össze lehetne lézervonalakkal kötni, és felülről egy drónnal fotózni, vagy filmezni, hogy valami nagy dolgot csinálni belőle, de én annak örülök, hogy egyáltalán ez sikerült, hogy 4 olyan koncert sorozat volt, 4x4, tehát 16 koncert, ahol egyrészt nagyon szép előadásokatok, másrészt nagyon sokan jöttek, egyre többen. Hát most ebben az évben kórusokat hívtam csak, mert úgy éreztem, hogy több embert érint meg. Egyrészt azért, mert a kórus maga is egy olyan közösség, ahol együtt énekléssel az emberek a szeretet felé közelednek a zenével. A zenével, ami a szakrális művészetek közül talán a leginkább népszerű, és a legközelebb áll az emberi lélekhez, legelőször ér össze a föld és az ég benne valahol. Tehát úgy érzem például, ahogy sok idézetet is tudnék mondani, csak inkább a saját szavaimmal szeretném kifejezni, hogy azt a zenét, amit például Bach a legnagyobbja a zenének, és a fejedelme a szakrális zenének, ő nem is fogadható el szinte azoknak a számára teljességében az ő zenéje, akik mondjuk ateistának vallják magukat. És talán nem is ateisták, amikor Bachot hallgatnak. És ebben reménykedve csináljuk mi ezt a műfajt, és általában a művészettel való evangelizálást.
Keresztkoncertek, ugye ez a koncert sorozat címe minden évben, és ahogy beszélgettünk ezekről a keresztkoncertekről, meg a nagy keresztről, Budapest legnagyobb keresztjéről, ami összeköti a templomokat, ahol fellépnek a kórusok, van köztünk egy kis kereszt.
Igen. Ez a kis kereszt, ez nagyon érdekes módon született, mert amikor belső építész voltam, főként lakásokat terveztem, és az egyik nagy kedvencem egy olyan nagy munka volt, ahol az egész házat szinte én terveztem, mondjuk az építész félig meddig befejezte volna, de én azért még volt időm, és megterveztem egy kicsit másképp a falakat, az ablakokat, ajtókat máshova, mert hogy belülről néztem ezt a házat, nem kívülről, ahogy egy építész kezdi. És ezt a feladatot úgy kaptam meg még időben, hogy végén a kerítéstől a kilincsig mindent én terveztem. Úgyhogy ez egy ilyen boldogság volt, évekig tartott, és barátság, és tulajdonképpen ennek köszönhettem azt, hogy amikor egy apró probléma fölmerült, hogy az ágy fölé mit tegyünk, az ágy fölé, ahol 2 rossz elektromos kiállást készített a villanyszerelő, ezt rendbe kellett valahogy tenni, hogy egyenes vonalba essenek, hogy egymástól elegendő távolságra legyenek, szóval azon változtatva egy ilyen különleges falba, ahol nem lehetett csak úgy össze-vissza vésni a falat, egyszer csak egy deszkát tettem a falra az ágy fölé, és a deszka közepén egy kereszt kívánkozott. Először a deszka végét akartam úgy kialakítani, hogy egy kereszt legyen, de aztán sok gondolat után megszületett az, hogy egy fakereszt került oda, olyasmi, mint egy negatív kereszt, hogy a nyílásai
azok, hogy a keresztet. Fa, kettő-kettő azonos méretű, és ha nem érnek össze, akkor közöttük kirajzolódik a kereszt, valóban negatív.
Igen, és még ráadásul ezek a fák is, mintha elmozdulnának és fölemelkednének ki a síkból, és talán ez is volt a lényege a dolognak, hogy emeljük föl szívünket, ez jutott róla eszembe.
A program leírásában, az ön előadásának leírásában van az, hogy a Budapest legnagyobb keresztjének lehet valami fontos szerepe. El is mondtuk, hogy ez az ökumenizmus.
Igen, azt hiszem, hogy minden keresztnek van valami plusz szerepe is az ember életében. Nem arra a keresztre gondolok, amit egy betegség jelent mondjuk, hanem arra, amit akkor kap, amikor megkeresztelik, vagy arra, amit én kaptam ezzel a virtuális kereszttel, és amit tovább tudok adni, mert úgy érzem, hogy ez az a kereszt, ahol tényleg Jézus a két karját két felé tárja azért, hogy ezzel ölelje össze, ezzel ölelje egybe az emberiséget, és hát itt most nálunk mondjuk ezt a négy felekezetet. De ez csak egy jelkép, tehát hogy ez nem egy négy felekezetű program, hanem ez olyan program, amiben szeretnénk minél több embert befogadni, és ne legyen szó arról, hogy ez kirekesztő. Egy pár évig egyébként ennek a kis keresztemnek a fotója szerepelt a programfüzetünk címlapján, és mindenkinek nagyon tetszett, de éreztük, hogy azt hiszik többen, hogy ezért ők nem tartoznak közénk, ezért nem jönnek el ezekre a programokra, vagy nem olvassák el ezt a műsorfüzetet, mert ugye ezek elsősorban templomi programok, holott mi először nagyon szerettünk volna a profán környezetben erősíteni a szakralitást, a szakrális hatást, mert hogy oda bemennek az emberek akkor is, amikor templomba esetleg félve mennek, mert ugye nem oda tartoznak. De a profán termekbe, vagy egy kiállítóterembe, vagy egy iskolába, vagy ahol tényleg nagyon jó kis programok voltak eleinte, ott aztán úgy éreztük, hogy a művészek maguk visszakívánkoztak a templomba, a szakrális térbe. Tehát ahogy alakultak a programok, úgy a nagyobb művészeink, akik hűségesen és örömmel és tényleg odaadva magukét, beleadva mindent, jöttek minden évben akár. Ilyen volt Bogányi Gergely például, akit már úgy hívunk, hogy az a szakra arca, és ő idén egy kórussal jön, volt olyan, hogy testvéreivel jött, volt olyan, hogy unoka testvéreivel lépett föl, és a zongora mindig, majdnem mindig a saját zongorája, és olyan szívvel, lélekkel jön ma már, hogy nagyon örülünk minden évben neki. De most nem is arról beszéltem, hanem a keresztről, hogy ahogy elnézegetem manapság ezeket a térképeket, ahol látható a kereszt, mert hogy berajzoljuk, vagy valamilyen grafikai formában megjelenik. Rájöttem egyszer csak, hogy a Duna másik oldalán, tehát a budai oldalon Szent Gellért arra néz, arra a keresztre néz, ő a város védőszentje. És hát ez valami olyan csoda, mert közben a kezembe került egy városmissziós füzet, amiből mi indultunk a városmisszió idején 2007-ben, kezdtük el egyáltalán azt a szervezést, ami akkor csak egy évre szólt, kiderült, hogy nem lehet abba hagyni, olyan népszerű volt, és olyan sokan örültek neki. És az a Szent Gellért szobor van a Városmisszió egyik kis prospektusán, azt most keresgéltem, meg fogom találni, és mindenkinek megmutatom, hogy most ott van a kereszt, ahol ő elindult azon a hegyen, azzal szemben.
Az elhangzott beszélgetésben Budapest legnagyobb keresztjéről Torockai Ilonát, az Arszakra Fesztivál egyik szervezőjét hallották. Thank you. Alsótelekes Kazincbarcikától mintegy 20 kilométerre északra a Sajó és a Bódva által határolt területen fekvő kis település. A legutóbbi népszámlálás szerint lakóinak száma nem éri el a 140 főt. A most következő néhány percet ott töltjük, hogy megismerjük a templom mellett álló harangláb történetét. Alsótelekesen vagyunk, Matiszné Nemes Rózával, aki elmondja nekünk a történetét a templom mellett magasodó harangtoronynak.
Amit tudok róla mondani, hogy ez a harangtorony, dr. Patai Pál régész úr mondta el nekem.
Mit keresett ő itt?
Ez Kita temetőt tárta föl, és nálunk lakott a szüleimnél. Én még akkor 16 éves voltam, nagyon sokat mesélt, nagyon sokat tanultam tőle, és akkor mondta el ennek a történetét, hogy ez a török időkben is létezett. Tűztorony, tehát tűzmegfigyelőként használták. Majd akkor ugye ment az idő, teljesen lerombolódott, majd újraépítették, és akkor később, mikor már fordult a világ a török idők után, akkor a harang, ebbe volt a két harang, ebbe lakott a két harang, ebbe a toronyba.
Meddig?
51-ig, amíg itt felépítették a templomunkat, 51-be szentelték, addig itt volt ebbe a harang.
Erre nem tetszik emlékezni erre az időre, ugye?
Hát még akkor csak 4 éves voltam, úgyhogy csak nagyon-nagyon gyengén emlékszem, úgyhogy elhoztak itt nagylányok az ölükbe, hogy épült a templom, és úgy csodálkoztam, hogy minden olyan nagy, meg mindenki. Ennyi maradt meg nekem emlékemből, de aztán jó Isten ide vezetett, hogy én lettem a takarítója.
Hol volt a mise, mielőtt templom lett volna?
Itt az iskolában, falu között volt az iskola, és havonta egyszer volt itt mise, minden első vasárnap havonta, és az egész falu népe ment Szuhogyra a templomba. Oda jártak misére minden vasárnap, meg nagyobb ünnepnapokon, oda mentek gyalog. 51-ben pedig már akkor itt, hál' Istennek, templom volt.
Haranglábuk azért volt, hogy képzeljük el ezt az épületet, én most már látom, de azért haranglábnak ez nagyon nagy.
Nagy, de mivel tűz megfigyelést is, mert mikor volt az aratás, volt a betakarítás, nagyobb dolgok, akkor itt a falu be volt osztva, hogy hogy kell itt őrséget adni, és hogy kell figyelni körbe, hogy aki üt a tűz, akkor az élelmet azt menteni, a búzát, a takarványt, mindent. És hát ilyen nagyra építették, de két harang lakott benne, ezek kellett is neki mondjuk.
Akkor rögtön félre is tudták verni, kellett?
Én már mióta, én 30 éve idestova sekrestés vagyok, azóta itt harangféreverés nem volt, azelőtt se volt, nem tudok róla ilyen nagyobb tűzvészről, nem tudok, minden kisfalu, beállható terület, mindenki nagyon vigyázott, kitették a kapitányvizet, úgymond mindig azt mondták, hogy ez a kapitányos hordóvíz. És akkor az ugye rögtön oltotta, még ha történt volna is valami, tehát ilyen nagyobb tűzvész itt nem volt, hála jó Istennek, se tűz, se víz, nem pusztított bennünket, szép helyen vagyunk, és a jó Isten a tenyerén hord bennünket.
Ez a lényeg. Nevezték valahogy ezt a haranglábat?
Nem, ez harangláb volt. Öreg harangláb végül, mikor ugye elvitték a harangot a toronyba, akkor ugye lett az öreg harangláb, azelőtt a harangláb.
És azóta milyen szerepe van itt a falu vallási életében?
Hát annyi, hogy a úrnapi körmenethez épített sátornak a váza, ebbe van belerakva, meg olyanok, amik így templomon belül asztal, vagy szék, vagy bármi, ami úgy veszélyesé vált, hogy szó ette, vagy valami, akkor azokat még oda tették. Egyébként nincs semmi. Volt, a Aktárki Nemzeti Parkból jöttek, mert rakott egy bagoly, és denevérek laktak, de a bagolynak meghalt a párja, és akkor ő is elpusztult bánatába. Úgyhogy abban még volt érzés. Igen. És akkor a denevéreket felvitték a toronyba, majd jöttek, és nem látták jónak, és a toronyból is elvitték a denevéreket, úgyhogy ezzel így jártunk.
Olyan nagy ez a harangláb, hogy akár máshol kápolnának is beillene. Szobor, ilyesmi nem volt benne?
Ez az egy fa szobor volt, ami erre nézett, ebbe az ablakba ült, mert vakablakok tulajdonképpen be van mindegyik csinálva. Erre nézett, de hogy a villám lesújtotta.
Milyen szobor volt ez?
Szent Antal szobor, azt hiszem, hogy Szent Antal szobor volt. Fent van a toronyban, már most annyira megrongálta az a villámütés, meg a maga az idő. Az előttiben, mikor még innen a tüzet figyeltük, mert gyerekek örültünk, ha kijöhettünk ahhoz, aki ügyelte a tüzet, ugye ez nekünk nagy élmény volt, és akkor még nem volt ott a szobor. Ugye ezek a fiúk, azok mentek fel a toronyba, örültek, hogy kapaszkodhatnak, meg ilyesmi, és ajtó nem volt rajta. Ez csak már, igen, már én sekrestés is voltam, mikor erre egy ajtót építettek, mikor betették ezt a úrnapi sátorvázat. Akkor lett rajta ajtó, de addig nem volt rajta ajtó. Jöhetett, mehetett, bárki, szalma volt benne.
Az minek?
Hát, az alhattak is, ottak ki mondjuk. De hát itt nem nagyon voltak olyan emberek, akik, ha valaki olyan volt, hogy itt maradt testére, az vagy rokon, vagy valaki befogadta, ritka volt ez is, de ilyen csavargók, meg ilyesmik mind a mai napig elkerülnek. Úgyhogy így ebből a szempontból is jó helyen vagyunk, de volt készítve szalma, hogyha mégis valaki pórójár, akkor hagyj feküdjön bele. Igen, és a lényeg, amit még nem mondtam el, ó, Istenem, hogy felejthettem el, hogy itt mindig a falu legszegényebbje volt a harangozó. És az én édesanyámék, itt maradtak négyen testvérek, az édesanyjukkal akkor még nem volt ilyen gyermeknevelési, meg ez az, és a négy gyereket bizony úgy nevelte fel a nagymama, és ő 10 évesen jött ide, hajnali 5-kor, és akkor mindig mondta, hogy sötét volt, és a jóistenre bízta magát, de a harang kötelet azt így kereste a sötétbe, mert nem lelte. Igen, hogy már akkor így mindig a legszegényebb volt, és akkor ők voltak a legszegényebbek, és ő volt a harangozó, az édesanyám. Tehát ezt azért nem kellett volna végére hagyni.
Az elhangzott beszélgetésben az alsótelekesi haranglábról Matiszné Nemes Rózát hallották, és ezzel mai műsorunk véget is ért. De az elköszönés előtt kérem, még hallgassák meg szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek bennünket a következő elérhetőségek valamelyikén. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Segítségüket előre is köszönöm. Most búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Új adással mához 2 hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Műsorunk első felében a Pécsi Tudományegyetem gyermekklinikáján megtalálható MR-szimulátorról hallhatnak, amely félelem és fájdalommentessé teszi a gyermekeknek a vizsgálatot. A készülékről Csirke Józseffel, a Szampó Kft. Tulajdonosával beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ezt követően egy olyan módszerről hallhatnak, mellyel fájdalommentessé tehető a mozgás. Kérem, tartsanak velünk!
Az ön cégének köszönhető tulajdonképpen az MR-szimulátor készülék, pedig cége tulajdonképpen az élelmiszeripari gépek fejlesztésével foglalkozik. Hogy találtak egymásra egyáltalán, hogy született meg ennek az MR-szimulátor elkészítésének a gondolata?
A Törösi Péter Alapítvány keresett meg bennünket ezzel az ötlettel, hogy erre szükség lenne, hogy a kisgyerekek kevésbé stresszes állapotba kerüljenek, és esetleg oltatás nélkül lehessen őket vizsgálni, hogy ezzel meg lehetne gyorsítani a vizsgálatok számát, meg lehetne szaporítani a vizsgálatok számát.
Cégének tehát olyan berendezései vannak, gépei vannak, amelyek ennek az elkészítésére kínálkoztak, hogy úgy mondjam.
Ez csak egy szimulátor, ami hasonlít egy MR berendezésre, ugyanolyan hanghatást képes produkálni, mint egy igazi berendezés, de ezen kívül semmi köze az MR-hez. Tehát ez nem igazi vizsgálat, ez arra szolgál, hogy a kisgyerekeket szoktassa egy igazi berendezéshez.
Ha nem sértő az én mondatom, olyan ez, mint egy játék, nem?
Így van.
Mert tulajdonképpen játékos formában tanulják meg azt, hogy hogy kell viselkedni, vagy hogy ne féljenek.
Pontosan erről van szó, hogy félelem nélkül tudjanak a valódi, igazi berendezésbe bemenni, egy ilyen szimulátoron való gyakorláson keresztül.
Önnek az első lépése akkor gondolom az volt, hogy megismerkedett az igazi MR készülékkel.
Utána hála Istennek nem kellett közelről látnom korábban ilyen berendezést. Igen, ez volt az első lépés, hogy egyáltalán lássam, hogy miről van szó.
Nagy kihívást jelentett?
Nem. Egy igazi berendezés megcsinálni az igazi nagy kihívás. Nem is tud-e sok vállalkozás jelentkezni ilyenre, szerintem idózose. Már úgy tudom, hogy van olyan cég, aki járt ilyen berendezést. Egy szimulátort megcsinálni, hogy olyan úgy nézzen ki, mintha, és hogy azokat a hanghatásokat produkálja, mintha, az nem életlenes kihívás. Egy vágóhídi komplet technológiát összerakni, az sokkal nagyobb kihívás.
Ezek szerint abban dolgoznak többek között, ugye?
Így van. És elsősorban húsipari baromfi ipari vágóhídokat gyártunk.
Akkor, amikor igent mondott erre a felkérésre, nevezhetem annak, ugye?
Igen.
Akkor volt kérdőjel az ön fejében, hogy na, vagy összejön, vagy nem? Vagy teljesen egyértelmű volt, hogy ezt meg tudjuk csinálni?
Ez egy folyamat volt. Először is egy Balatinc Adél nevű főiskolás, végzős főiskolás diplomunkának szerette volna megkapni, és ő erre csinált egy kertrajzot is, ami abba az állapotában nem igazán volt megfelelő és alkalmas, de nagyon jó volt ahhoz, hogy lássuk, hogy körülbelül mit is szeretnének, hogy mit akarnak. Részben ebből, részben abból, hogy megnéztük a berendezést, állítottunk össze egy dokumentációt és gyártottunk le. Ugye a cél az volt, hogy a lehető legegyszerűbben a lehető legjobb megoldást válasszuk.
Jól értettem, hogy diploma munka készült már ebből a bizonyos
emberszünk? Nem fogadták el neki. Nem fogadták el neki diploma munkának, tehát nem ebből kellett végül is írja a diploma munkáját.
De volt egy alap, akkor egy kiinduló alap, amihez tudtak nyúlni önök is.
Volt egy alap, ő már ezt megközelítette, de a mi munkákat azért egyszerűsítette.
Igen. A költségben ez mit jelentett egyébként?
Miután ez egy kifejezetten, hogy is mondjam, támogatási jellegű dolog volt, nem csináltunk leköltségelszámolást.
Tehát karitatív jelleggel készült.
Így van.
Mennyi időbe tellett, míg ez elkészült?
Hát ez megint attól az a kérdés, hogy honnantól kezdjük mérni az ötlet felvetésétől a kivitelig, vagy pedig a ténylegesen neki álltunk a kivitelig.
Mondjuk így is, meg úgy is.
Néhány hónap?
Néhány hónap.
Többen
dolgoztak rajta?
Hát igen, természetesen. Először is el kellett készíteni egy gyártási dokumentációt róla. Ez mindenképpen jelentett egy tervezőt. Tehát azt, hogy kaptunk egy rajzot, ami abban formában nem volt gyártható, az egy dolog. Hogy nem pont az kellett, az egy másik dolog. Tehát ez egy dokumentációt kellett készíteni, és utána ezt le kellett gyártani, és ennek mindegyiknek van egy átfutása.
Azt, hogy a csövet elkészítették, az még jobban tudom értelmezni, de hogy tudták összehozni a hanghatásokkal például?
Na, ebbe kaptunk nagy segítséget a klinikától, mert az eredeti MR berendezés hanghatásait fölvették nekünk. És akkor ezt nekünk csak telepíteni kellett.
És hogy oldották meg ez automatikusan? Pontosan ugyanúgy kell, hogy történjen, mint az igazi valós MR készülékben. Tehát ahogy elindul a...
Az igazi MR készülékben sokféle hanghatás van.
Igen.
Ezt a sokféle hanghatást ők fölvették, és ők ezt tudják visszajátszani, amikor egy gyerekeket szoktatják.
Volt már hasonló feladatuk?
Nem csináltunk ilyesmit.
Az egészségügyel sem volt ilyen szempontból kapcsolatunk még?
Az egészségügyel úgy van kapcsolatunk, vagy volt is, és van is, hogy gyakorlatilag kérnek tőlünk segítséget támogatási jelleggel, és előfordul, hogy apróbb javítási munkákkal. Rendszeres támogatói vagyunk a Baranya megyei egészségügyi, elsősorban gyermek egészségügyi intézményeknek. Ahányszor kérnek, általában kapnak is, ha lehetőségünk van rá. A mentőállomás, Baranya megyei mentőállomás, a bécsieknek rendszeres támogatói vagyunk. Legutóbb hordágyat hegesztettünk meg nekik, mert éppen törött volt a hordágyuk. Tehát ilyen jelleggel folyamatosan kapcsolatban vagyunk egészségügyi intézményekkel.
Szége ott Pécstől nem messze van, ha jól tudom.
Pécs mellett, Kővágószőlősen.
akkor már híre ment annak, hogy jótékonykodnak és számíthatnak az önök ilyen irányú támogatására az egészségügyben?
Több mint 30 éve létezünk, és több mint 30 éve kapunk fölkéréseket ilyenfajta segítségre. És kezdetben nagy zavarban van az ember, mert nem oldhatja meg az ország összes gondját, baját, ezért leszűkítettük, nagyon erősen leszűkítettük azokat a dolgokat, amikre úgy döntöttünk, hogy támogatunk. És a lehetőségeinkhez mérten ezeket támogatjuk.
Volt már valamilyen visszajelzés önnek, hogy milyen nagyszerű, hogy létrehoztak egy ilyen szimulátort, és hogy ez milyen sokat segít az ő gyerekének?
Hát nem így, hogy a gyerekének, mert szülőtől nem kaptunk visszajelzést, de a használóitól igen. És nagyon örülök, hogy pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Meggondolom az orvosoktól és az egészségügyi dolgozóktól is, hiszen óriási.
Igen, őket hívom használóinak.
Igen.
Hát igazán ők azok, akik ezt használják a gyerekekkel.
Egyébként mondta, hogy 30 éve létező cég, ugye a Szampó.
Kicsit több,
és hogy
35.
Fő profilja pedig ugye az élelmiszeriparral kapcsolatos.
Igen.
Én azt hiszem, hogy igazán megérdemli ez a cég, hogy néhány gondolatot megosszunk róla, mert hát végül is nem a fő profil az MR szimulátor elkészítése.
Ez így van. Mi élelmiszeripar gépeket, berendezéseket, elsősorban vágóhidi gépet és berendezést gyártunk. Ezekhez gyártunk egyébként technológiákat tervezünk, gépeket tervezünk, gyártunk, telepítünk, és nagy gyártóknak a gépeit, külföldi gyártóknak a gépét pedig forgalmazzuk.
Ez egy családi vállalkozás egyébként?
Nem. Van egy régi kedves ismerősöm, aki tulajdonstársam, és amúgy családias a vállalkozás, mert a dolgozóim. Már azt nem mondhatom, hogy olyanok is vannak, akikkel kezdtünk, mert mennyi nyugdíjas, de 20 évvel együtt dolgozók is vannak a viszonylag fiatalok mellett.
Jó, hogy vannak ilyen cégek egyébként, akikre lehet számítani. Én köszönöm szépen Csirke Józsefnek, a Szampó tulajdonosának. Még egyetlen kérdést szeretnék, kíváncsi vagyok, hogy milyen érzéssel töltött el önt az a pillanat, amikor láttam erről ugyanis egy videót, amikor ezen az avató ünnepségen oklevélek köszönték meg az ön munkáját, az önök munkáját.
Nagyon megtiszteltek, és tulajdonképpen nagyon jó esvérzéssel vettem át, mert nagyon ritkán van egyébként ilyenfajta visszajelzésünk. Tehát sokszor van, hogy alapítványok kérnek pénzt, kapnak, és csak elvétve kapunk tőlük visszajelzést arra, hogy sikerült a berendezést akármit rendezni, megvenni, átadni. Úgyhogy ez kifejezetten jól esett.
Műsorunk folytatásában Szalai Katalin mozgásmentort, gyógymasszört a Szakamó módszerről kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
szerintem és talán mások szerint is alig ha van olyan ember, aki azt üdvözíti, hogy együtt lehet élni a fájdalommal. Borzasztó nehéz elviselni a mindennapokat, amikor rendszerint jelentkezik a fájdalom, és hát ez általában a különféle mozgás problémákkal köttetik össze. Van azonban olyan módszer, olyan lehetőség, ami eltünteti, vagy megelőzi, vagy karbantartja a szervezetet, szóval nem kell fájdalommal együtt élni. Ezt az elvet vallja Szalai Katalin is, a Szakamu módszer kitalálója és gyakorlója. Köszöntöm kedves Katalin a telefonban a végén.
Üdvözlök mindenkit és a rádióhallgatókat is, és örülök, hogy itt lehetek, és valóban nem lehet barátunk a fájdalom, mert ha igazán barátunknak szeretnénk, hogy legyen, akkor miért szeretnénk tőle megválni?
Már pedig szeretnénk megválni tőle, ugye? Mielőtt még belemennénk a részletekbe, hadd kérdezzem meg, hogy ez a Szakamu, úgy mutattam be, hogy a Szakamu módszer kitalálója, mi ez, mit kell érteni az elnevezés alatt?
Valóban ezt a módszert én magam dolgoztam ki, én jöttem rá, és ez a Szakamu az én nevemet takarja, igazán a nevem első szótagát, hogy Szalai Katalin és módszer. Tehát ebből adódott ez a név.
Mi a lényege ennek a módszernek?
Lényege a végtagjaink apró mozgásának helyreállítása, ami igazán helyreállítja meg, fenntartja jó testtartásunkat és a gerincoszlopunkat. Tehát a végtagjaink legvégső része, lábfej, boka, kézfej és a csukló mozgása koordinálja az egészet, és ez a lényege, hogy ha ezek az apró mozdulatok működnek, akkor a testünk nem tud nem jól működni. És ez hiányzik minden mozgásból, hogy erre nem figyelünk oda, sőt, inkább mindig pihentetni akarjuk a kézfejet, ugye a tenyeret, ezért jönnek létre nagyon sok probléma, holott rájöttem, nekem is nagyon sok problémám volt, hogy ez koordinálja az egész mozgásunkat. Nagyon érdekes, hogy nagyon apró mozdulatokkal, és nem fájhat, amikor mozgunk, holott én is azt valóttam, mondtam régen, hogy az jó, ha fáj, mert feszül, fáj, de nem. Akkor nincs helyén, ha fáj. Nem lehet a helyén, ha fáj. Tehát ezt vallom, és ezt, erre jöttem rá, és ezt tanítom, hogy helyreállítjuk az apró mozgását a végtagjainknak, mert ugyanis mi történik? Amikor valahol el akarunk indulni, ugye, hogy a talpunkat, lábunkat használjuk először. Tehát annak kell, hogy stabilan álljon, ugye?
Hát igen.
És mi történik, hogyha valamit el akarunk érni? Mindig ugye a kezünkkel nyúlunk, az ujjaink az elsők, amik megmozdulnak. És mit csinálunk? Teljesen lemerevednek az ujjaink, a tenyerünk, a csuklónk, ugye? Idővel ez történik, és ezért jön létre a kar válfájdalom, meg ugyanúgy a térd derékfájdalom, a gerincfájdalom, mert ez az apró mozdulatok stabilizálása nincs meg.
Ettől alakul ki a sérv, meg kopik a csont?
Igen, lehet egyértelműen mondani, hogy igen, azért, mert az izmok nem a helyükön működnek, ugyanis az izmoknak soros kapcsolódási rendszerben kell, hogy jól működjenek, hogy a testünk jól tudjon működni. Az pedig valóban a lábfej, boka, kézfej és a csukló indítja el, mert ha azok nem mozognak, akkor nem tud a soros kapcsolódási rendszer működni. Akkor van az, hogy izomcsoportokra irányul a mozgás. Mindenütt azt halljuk, és azt tanítják, én is tanítottam, hogy izomcsoportokat kell erősíteni, hogy azok tartják a gerincoszlopot, meg a testünket. Nem a csoportoknak kell, hogy tartsák, a soros kapcsolódási rendszerről keveset hallunk. Én is hallottam annól, meg tanultunk egy kicsit róla, de hogy azt hogyan használjuk, hogy jól működjön, sehol nem találkoztam, nem esett szó sehol arról, hogy hogyan kell használni.
És hogyan kell használni a soros kapcsolódási rendszert, hogy az jó legyen, meg hasznunkra legyen?
Pontosan erre jöttem rá. Nagyon sokat szenvedtem én is lábammal, meg mindenhogy testi, fizikális szinten, hogy ha mozognak az ujjaink, bekapcsolódnak a a sorosan kapcsolódó rendszer az bekapcsolódik, és ezáltal egyszerűen csak föl emelkedik a test, ugyanis a csont körül izom testnek kell, hogy legyen, ami bennünket mozgat, a testünket. Ezáltal tehát nem a csontokra kell, hogy nehezedjen a súlyunk, a csontokra akkor nehezedik, amikor bizonyos izmok tehát nem tudnak dolgozni, mert csoportokon keresztül akarjuk működtetni őket, másik része bizonyos csoportok nem működhetnek, ezért nagy súlyt tesznek a többi izmokra, sőt, még a csontokra. És ezért van az, hogy elnehezedik a testük, mert az izmok nem dolgoznak. És hogyha ők kapcsolatban lehetnének és működnek, már pedig csapatmunka van az izmoknak is. Ha minden csapattárs dolgozik, akkor minden jól működik, akkor megvan a rendszer teljes fölépítése, és ő teljes magasságába tudja tartani a csontokból kialakult testünket, tehát mert ugyanis a magasságunkat majd az adja meg. Az izmok viszont a környezetébe izomtestet hoznak létre, amik mozognak. Ehhez rájöttem, hogyha az ujjaink meg a lábujjaink, lábfejünk nem tud dolgozni, meg a bokánk, akkor ezek teljesen szétcsúsznak, szétesik a működés. Sőt, itt még beletenném még azt is, hogy amikor a cipőnknek van sarka, az egyszerűen fölemeljük a sarkunkat, azzal a lábfejbe, a talpunkba az izomunk működést mi megszakítjuk. A talpunkban nem tud rendesen mozogni izom, ami majd a lábfejünkben is azt ad nagyon-nagyon sok apró izmot működtetni, ami valóban a lépésnél is meg állásnál is a stabilizálást képes megadni, hogy bekapcsolja az egész rendszerünket. Nagyon csodálatos.
Hogyha jól figyeltem, akkor gyakorlatilag ennek a módszernek az indítója, az origója, hogy úgy mondjam, az, hogy elkezdjük mozgatni valami módon a lábunkon az ujjainkat, ugye? Hogy ez a bizonyos kapcsolódási rendszer, ez a soros kapcsolódási rendszer jól működjön?
Igen, a lábujjak az elsődleges, mert azok a legtávolabbiak, de egyébként a lábfej az, ami nagyon kell, hogy jó helyen, tehát a lábujjpárnál fogunk mindig gördülni. Ez egy olyan alap, amit ha elengedünk, akkor elengedjük a jó mozgásunkat is.
Honnan tett szert egyébként erre a tudományra?
Én a saját magam tapasztalatából nagyon sokat szenvedtem, problémám volt, mélyvénás trombózisom volt már 32 évesen, sőt türemvolyám, nagyon sok mozgásszervi nehézségem jött ehhez, és nagyon sokat szenvedtem a lábaimmal éveken keresztül, meg a rossz tartás természetesen 20 éves koromban, évekig tartó, nagyon hosszú derék meg hátfájások ösztönöztek arra, hogy keressem meg, mert nagyon szerettem volna én is egy kicsit jobb minőségbe élni, és tehát a gyógyszerektől nem javuló fájdalmaim miatt fordultam én természetgyógyászat felé, és ott kezdett el bennem elindulni az, hogy a saját magunk felelősséget az nagyon kell ahhoz, hogy meg a saját odafigyelésünk, mert ezt a gyógyszer nem tudja megoldani, és ez ösztönzött arra, hogy kerestem és kutattam azt, hogy tudom magamat kicsit jobbá tenni. És tényleg nagyon sokféle problémám volt, műtétek, minden, és minden mozdulat, amit akkor kerestem, hogy tudok mozdulni vagy jobbá tenni, ezeket most már összetudtam így szedni. Nem volt szándékomban, hogy én ezt majd így fogom működtetni, de így jött magától, hogy láttam, hogy mások is hogy szenvednek, és nekem már sikerült, és így jött az, hogy ezek az apró mozdulatokkal kezdtem el segíteni, és így ki is alakult, hogy nem kimondottan az az irányított mozgás, amit a jógába is tanultam, meg végigvezettem a jógaórákat, hogy bizonyos izmokat ki kell mozdítani, csontokat el kell mozdítani a helyéből. Tehát én rájöttem a saját fájdalmaimon keresztül, hogy hogy tudom jobbá tenni. És valóban ha nem működött a lábam, akkor éreztem, hogy egész másképp működik. Mert azért nekem is voltak hullámok természetesen, hogy kicsit megjavult, akkor elhanyagoltam. És ez mindig visszaszólított, hogy igenis figyelj oda. És ezt most már nagyon sok ember olyan betegségekből tudtunk vele előre jutni, mint beleszületett csigolya rendellenesség, például Shyerman szindróma. Tehát orvosi segítség nem tudott lenni, sokféle terápiát kipróbáltak, csináltak, de nem volt javulás. És az én módszeremmel, hogy állítottuk vissza az izommunkát, tehát nem az a rendellenesen született vagy kialakult csigolyáról kell beszélni, hogy azért probléma, ha az izmokat felerősítettek környezetébe, akkor nem nehezedett semmi a csigolyára, és ezért egyszerűen tényleg pillanatműve volt az, amikor eljött annak a hölgynek, hogy valami nagyon-nagyon furcsa, hogy és alig bírta felismerni az agy, hogy nincs a fájdalom, és azóta nem jelent meg. Holott tudva levő, hogyha rossz csigolyával, vagyis hát nem megfelelő csigolyával jön létre az a gerincoszlop, neki pedig három.
Van egy tólik határ? Úgy értem, hogy az emberi életkor, vagy a betegség, vagy ez a fájdalom, ez mennyire befolyásolja a módszer sikerét? Meddig ajánlatos elkezdeni? Van, amikor már nem tud segíteni ez a módszer sem?
Erre nem lehet azt mondani, hogy olyan van, hogy nem segít. Mert akármennyire ágyba fekvő is lehet valaki, most a legmesszebb menőket próbálom illusztrálni, hogy az ig. Mert hogyha nagyon nem tud mozdulni az ágyba, de hogyha ott ráér és figyeli a lába ujját, és a lába fejét elkezdi mozdítani, már ott is azért van könnyebbsége. Ott természetesen nem arról beszélünk, amikor annyira előre haladott, hogy fölújul, de olyan nem nincs, hogy ne lehetne egy kicsit korrigálni az erős nagy fájdalmakon is egyébként meg az, hogy toll, az lenne a legjobb nekünk, hogyha megszületésünktől úgy használhatnánk az izmainkat, úgy segítene benne valaki, hogy valóban ez a soros kapcsolódási rendszer úgy alakuljon ki, hogy már gyerekkorban úgy növekedjen az a csontozat meg izomzat, hogy a kapcsolati rendszer, ha megvan, akkor a csontok nem tudnak szétcsúszni, nem tudunk a csontokra nehezedő mozgásokat végezni. Tehát az lenne igazán a legcélszerűbb és ideális a testünknek, meg az életünknek, hogyha megszületéstől a végsőkig, ha ezt tudnánk művelni, de menet közben is be lehet kapcsolni ezeket a mozgásokat, úgyhogy bizonyos izmokat vissza tudunk még segíteni.
Van-e?
Komolyabb problémáink is vannak.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten egy MR-szimulátorról, valamint a Sakamo módszerről hallhattak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszáról